Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, ez pedig itt az iFater, és ha én Fekete Gábor vagyok, ami majdnem biztos, viszont ez az iFater, ami egészen biztos, akkor azt tudti, hogy a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, és az is tudja, hogy a többes szám, mint mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti!
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
A mai adásban mindenképp meg kell emlékeznünk a vadonatúj iPad-ekről, ugyanis a napokban zajlott le az új Apple rendezvény, ahol bemutatták az új és régi új, erről majd egy kicsit később, iPad-eket. Beszélünk arról, hogy a brit rendőrök az AI segítségével büntettek meg sok száz embert, akiknek bizony járt a dádá, és arról is, hogy visszatérnek az analóg kamerák, tehát a CD és a bakelit lemez eladások után úgy néz ki, hogy az analóg fotózás is reneszánszát kezdi élni, ennek az útnak még az elején vagyunk. A műsor közepén arról beszélünk, egy kicsit belekóstolunk a Millás reggeli, nem leszünk annyira szakmaiak nyilván, és technológiai oldalról nézzük, de belekóstolunk a Millás reggeli, hát hogy mondjam, müzliébe, ugyanis azt fogjuk kitárgyalni, hogy vajon ez az AI hype, ami most az elmúlt 2-3 évben zajlik, az vezethet egy olyan méretű dotcom lufihoz, egy olyan méretű gazdasági válsághoz, mint ami a 2000-es évek elején volt, mert hogy gazdasági elemzők szerint és nagyon sok szakértő szerint is afelé tartunk. A műsor legvégén pedig a vadonatúj Chromecast HD kapcsán azon elmélkedünk, hogy meddig jutott ez a TV felokosítás annó, amikor elindult még Google TV néven ez a szoftver, és hogy mit tud most 2024-ben maga az anyacég azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk egy buta tévét vagy urambocsa egy monitort szeretnénk felokosítani, és streaming szolgáltatókat és egyebeket nézni, használni egy apró pici kis eszköz segítségével, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Az Apple szokás szerint bemutatta egy hatalmas és csodálatos, igen, van benne egy kis irónia, de már megszoktuk, hogy mindig túl van ezt olva, és azt is, hogy szinte már minden cég lenyúlja az Apple konferenciákat és bejelentéseket, de bemutatta a vadonatúj iPad-eket, ahol azért van meglepetés, meg nincs is meglepetés, tehát nekem kicsit az jutott eszembe az a mese, amikor hozott is ajándékot a jány, meg nem is hozott ajándékot a jány a királynak, mert hogy vannak új iPad-ek, nyilván kell, hogy legyenek új iPad-ek, már hogyha az egész rendezvény főleg ezekről szólt, de közben forradalmi változásokat megint nem láttunk az Apple-től. Számomra a legérdekesebb momentum az volt, hogy a csúcskategóriás táblagépekben az almás cég egész egyszerűen átugrott egy chip generációt, és kihagyta az M3-as brutális teljesítményű chipeket, és az új iPad Pro-ba már a legdurvább, legerősebb, legújabb M4-es chipeket tette be, de persze azért van ezen kívül még pár újdonság, és egy kicsit uniformizálódtak is az új tabletek.
És ezzel a chip kérdéskörrel igazából le is lőtted a legnagyobb poént, ami jelen pillanatban az Apple iPad-jei kapcsán elmondható. Az egyik legnagyobbat a kettő közül, ugye az iPad Pro-k voltak fő szerepben, de azért jutott némi rivaldafény a gyártó olcsóbb termékeinek is. A legolcsóbb jelenlegi iPad, az ugye most már az iPad 10, ennek megfelelően uniformizálódtak valóban, tehát egységesedtek az iPad-ek megjelenései, és most már nincsen erőlapi nyomógombos iPad, legalábbis ugye a gyártó saját kínálatában. Ahogy a Lightning csatlakozó is végre kikopni látszik, ugye ebből a termékpalettából. A belépő szinten ugyan nincsen érdemi változás, tehát most már a 10-es iPad felé kell egy picit koncentráljunk, ugye az iPad Air termékvonal irányába. Ez az a széria, ami egy ideje már mondhatni a Pro modellek levedlett tulajdonságait és levedlett hardware elemeit örökli meg. Ennek megfelelően most idén először van 11 colos iPad Air mellé 13 colos is, tehát mondhatjuk, hogy tényleg másolják a Pro vonalat és egyszerűsítik, és az M2-es csipet kapta meg rögtön ez a széria. Tehát mondhatjuk, hogy akinek pár évvel ezelőtt erősebb iPad Pro-ra lett volna szüksége, annak idén beérett a várakozás, ugyanis az M2-es az egészen konkrétan az eddigi iPad Pro termékekre volt jellemző, ugye ez az a chip, ami az Apple saját gyártású processzora, és egy ideje már a most már egy egészen új generációval bővült ez a termékcsalád, de hogy a MacBookokban is ezt találjuk, és nyilván van némi különbség azért a laptopok és a tabletek hardvere és főleg szoftvere között, de azért ugye ez jól jellemző, hogy milyen erős gépeket kaptunk idén is, és ennek megfelelően, hogy az iPad Pro is egy igazi erőgép lett, az M4-es processzor család debütált most ezekben az iPad-ekben, ezekben az új tabletekben, és emellé egyébként két érdekességet hoztak igazából az Apple-ék. Az egyik az, hogy OLED kijelzőre váltottak a Pro modellek, ami eddig nem nagyon volt elképzelhető az Apple termékpalettájánál. Jó sokat kellett várnunk arra, hogy egyáltalán az okostelefonjaik OLED kijelzőre váltsanak. Itt most rögtön egy úgynevezett tandem OLED, egy két rétegű OLED kijelző került beépítésre a 11 és 13 colos iPad-be. Ami nagyon érdekes számomra igazából ezen felül, hogy elindult egy vékonyítási hullám ismételten csak a gyártónál, ennek megfelelően az iPad Pro 11 colos változata 5,3, míg a 13 colos változata pedig 5,1 mm-es vastagságot kapott. Ezzel a hardware-rel és azzal, hogy igazából egy új kijelzőt és új processzort is megkaptunk, ez egy igen látványos újítás volt, de nem kaptunk teljesen új dizájnt, ez egy ideig szerintem nem is fog megtörténni, és bár kaptunk új funkciókat, vagy kaptunk újdonságokat, és most már először tette használni az Apple is az AI kifejezést, valójában ezek már meglévő olyan szoftveres megoldások voltak, amiket vagy már korábban tapasztalhattunk az Apple készülékeknél, tehát például amikor ugye ki lehet emelni elemeket, modulokat, objektumokat a képekről, és ezeket beilleszteni máshova, és ezeket egyébként most egy nemes egyszerűséggel AI funkcionalitása listába hozta össze, vagy legalábbis arra nevezte át az Apple ezt a termékpalettát, vagy ezt a szolgáltatási palettát. Úgyhogy jött is érdekesség, jött is erős hardware és újdonság, de nem jött el az a fajta nagy AI boom, amit egyébként az Apple-től már jó ideje sokan várnak, talán majd a nyári fejlesztői konferenciájuk alkalmával.
A kamera képességekről az iPad-ek esetében elég ritkán van szó, egyszerűen azért, mert ebben az iPhone-ok mindig is sokkal erősebbek voltak. Kis túlzással csak azért az iPad-ekbe kamera már nem hagyhatja ki a gyártó. Ettől függetlenül az új iPad-ekben fejlődött a kamera, és most már azt állítja az Apple, hogy akár egy komplett, nagyon-nagyon erősen mutatom az idézőjelet, filmstúdiót kamerástól és vágószoftverestől kapunk, nyilvánvalóan a komolyabb M4-es Pro iPad-ek esetében, de közben a világ egy távolabbi táján, ami valószínűleg előre jelzi azt, hogy nálunk is a világ közelebbi tájain, úgy néz ki, hogy a különálló kamerák eladásai több mint 10 év után elkezdtek növekedni, és úgy néz ki, hogy van egy olyan generáció, és nem feltétlenül korhoz köthető, de egy mostan olyan generáció, aki azt mondja, hogy szeretném átélni azt a képalkotási folyamatot és azt a fókuszt, amit egy dedikált hardware, egy dedikált eszköz jelent, és hiába vannak az előbb említett csodálatos iPhone-ok és Androidos telefonok, amik nagyon-nagyon jól szerepelnek a DxOMark-on, és egyes cégek állítása szerint komplett filmstúdiót rejtenek magukban, ettől függetlenül úgy néz ki, hogy Japánban elindult egy olyan folyamat, hogy a CD és a bakelit lemezek után most a dedikált kameráknak is újra áll a zászló.
És félreértés ne essék, van már régóta egy olyan trend, hogy az analóg kamerák, analóg fényképezőgépek is felfutóban vannak, mert hogy azért ez is egy olyan terület, ami nagyon retro, nagyon trendy tud lenni, és nagyon sok trend, vagy a közösségi médiában tapasztalható divat hullám felkapja ezeket, főleg az instant fotózás területén. De itt konkrétan arra van szó, hogy valóban elkezdték egyre nagyobb értéknek tartani az önálló fényképezőgépeket és az ezzel alkotott képeket. Nyilván ehhez azért némileg az is hozzá tett, hogy nagyon sokat fejlődtek ezek az eszközök az elmúlt években. Ugye pár évvel ezelőtt a tükörreflexes csúcs kategóriás fényképezőgépeket is lelépték már a szimplán digitális szenzorral dolgozó eszközök, és hát ahogy fejlődnek a gyártók, úgy ezek az egyszerűbb készülékekben is megjelenő funkciók egyre csábítóbbak lesznek, és komoly kihívást jelentenek a fotózás terén, az egyébként mindenki zsebében ortlapuló okostelefonokkal szemben, úgyhogy meglátjuk, hogy Európában mikor és hogyan jut el ez a trend, de vélhetően találkozni fogunk egyre több digitális fényképezőgépet vásárló emberrel és digitális fényképezőgéppel, nem csak turistáskodó, hanem szimplán fotókat készítő és alkotó emberekkel, és mindeközben egyébként, ha már képalkotásról beszélgetünk, akkor egy nagyon érdekes, a mesterséges intelligenciához kötő képalkotási történetet is hoztunk. A brit rendőrök nagyon-nagyon furcsa módon kezdték el, vagy most nem is annyira furcsa, inkább meglepően kreatív módon kezdték el használni a mesterséges intelligenciát a napokban.
Az Egyesült Királyságbeli Northamptonshire rendőrei ugyanis elkezdték bedarálni és odaadni a mesterséges intelligenciának a térfigyelő kamerák által készített fotókat, és egész egyszerűen a mesterséges intelligencia megpróbált és be is kukkantott a szélvédőkön keresztül az autókba, és azt nézte, hogy mondjuk be van-e kapcsolva a biztonsági öv, vagy éppen adott esetben mobilozik-e valaki, hiszen a kutatások is azt bizonyítják, hogy aki mobilozik a kocsiban, az négyszeres valószínűséggel okoz, vagy kerül valamilyen balesetbe, tehát ez mindenképpen egy olyan kirívó dolog, ami nem csak Angliában szigorúan tilos, de ott például még headsetet sem lehet a kocsiban használni, tehát kizárólag kihangosított telefonnal lehet beszélgetni, és ennyi, semmilyen más módon nem lehet használni a telefont. És hát az eredmények önmagukért beszélnek, ugyanis közel 300 büntetés volt a szokásosokon kívül, tehát nyilvánvalóan ez azon felül, amit amúgy szoktak büntetni a rendőrök, és itt volt 114 ember, aki mobilozott, és 180-nál pedig nem volt bekapcsolva a biztonsági öv, úgyhogy jól mutatja azt, hogy ez a tesztüzem, vagy ez a próba alatt bizony jól vizsgázott az AI, és nagy valószínűséggel nem csak ebben a városban, hanem akár egész Angliában, sőt, akár több országban is előkerülhet az, hogy ha már ilyen jól tudja elemezni az adatokat, beleértve a fotókat is az AI, akkor nézessük meg vele azt, amit emberi szem és emberi agy és emberi kapacitás nem tud feldolgozni, úgyhogy mindenképpen ez a jövő. Kapcsoljuk be a biztonsági övet, az jót tesz, és ne mobilozzunk vezetés közben, mert az meg pláne jót tesz.
És ha már hatósági ügyekről beszélgettünk, akkor mindenképpen érdemes szót ejtenünk egy per lezárásáról, egy bíróságügy lezárásáról. Ha ritkán számolunk be ítélethirdetésekről, akkor is inkább tech vállalatokat érintő esetekben, amikor ugye egy nagy gigászt megbüntettek valamilyen olyan dolog miatt, ami több százezer vagy több millió felhasználót érint, és nagyon-nagyon ritka, amikor arról beszélgetünk, hogy egyetlen ember milyen technológiailag is érdekes bűncselekményt követett el. Amiről most szó van, az hamis Cisco eszközök eladásával kapcsolatos eset. Egészen konkrétan egy bizonyos Onur Akşay nevezetű török férfi adott el több ezer olyan hamis hálózati eszközt, ami bizony nagyon-nagyon furcsa helyekre is eljutott, és a nagyon furcsa helyek alatt azt értem, hogy a kedves úriembernek, akit most jelen pillanatban egy nagyjából 100 millió dolláros kártérítésre köteleztek, ez ugye a gyártó felé, a Cisco gyártó felé, akinek a nevével visszaélt a kereskedései során. Tehát ezek az eszközök, amiket az úriember ezzel a címkével eladott, és nyilvánvalóan ugye olcsó hamisítványok voltak, egész konkrétan az amerikai hadsereghez, a Pentagonhoz is eljutottak, és bizony, a haditengerészet és a légierő többek között az F-15-ös, F-18-as, F-22-es vadászgépeinek, különféle harchelikoptereinek, illetve tengeri járműveinek, járőrgépeinek a kiképző központjaihoz és az azok üzemeltetését végző központjaihoz jutott el. De hát ha jól belegondolok, egyetlen ember sikeresen felszerelte az amerikai hadsereg néhány támaszpontját, meghamisított, és hát nyilvánvalóan biztonságtechnikai szempontból igencsak megkérdőjelezhető hardware-rel. Ez az úriember, kapta most meg az ítélethirdetést. A 100 milliós költségtérítés a Cisco felé ebből a szempontból egy picit erős, de jól mutatja az ügy nagyságát és valószínűleg annak a nagyságát is, hogy milyen összegeket kaszált az illető, és nyilvánvalóan sok-sok kérdést felvett az amerikai hadsereg IT biztonsági helyzetéről is.
Mindeközben ugyanúgy az Egyesült Államokban a Sony éppen azon ügyködik, hogy felvásárolja a Paramountot egy egészen jelentéktelen 9,4 milliárd forintos árral, amivel rálicitáltak egy előző ajánlatra, és ez egy azért érdekes hír ebből a szempontból, mert a Sony-nak nagyon-nagyon szüksége lenne a Paramountra, ugyanis ő az egyetlen olyan szolgáltató, akinek nincs direkt streaming megoldása a piacon, viszont úgy néz ki, hogy egyrészt ennek a piac is örülne, nyilvánvalóan az előbb felsorolt okokból a Sony aztán végképp örülne ennek a dolognak, de ez azt jelenteni, hogy a korábbi nagy hatosból mindösszesen 4 óriási ilyen stúdió maradna, ami nem más, mint a Disney, a Universal, a Warner és hát nyilvánvalóan a Sony, Ennek a sztorinak még nincs vége, mondhatjuk azt, hogy most kezdődik, tehát folynak a tárgyalások, több licitáló is van. Egyelőre pénzben, ha azt tesszük, hogy pénzben hogy állunk, akkor a Sony a legmagasabb licit. Mindenképpen érdekes lesz, hogy merre halad ez a dolog, és mindenképpen érdekes lesz, hogy hogyan alakul a streaming piac is, illetve egyáltalán a világ szórakoztatóipari piaca is.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Rengeteget beszéltünk is, rengeteget fogunk még beszélni az AI-ról, ez jól látható, 2024-es év trendje egyébként. Legalábbis nagyon sokan szeretnék úgy látni, hogy az AI fejlesztés, az AI készítés az egy bizony új szakirány, egy új szakma, egy új ágazat és egy új terület és minden téren újdonságot hoz, és ennek megfelelően gombamód nőnek ki a mesterséges intelligenciának nevezett algoritmus rendszerek, a nagy nyelvi modellek, a különféle képalkotó és videóalkotó és szövegalkotó és mindent alkotó szoftverek és szolgáltatások, és lassacskán mi magunk is elveszünk abban, hogy éppen melyik AI-t ki favorizálja, ki támogatja, az milyen motorra, milyen modulra épül. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kaotikus kezd lenni ez a piac, és amellett, hogy egyébként sok kérdést, sok adatvédelmi kérdést és sok egyéb biztonsági kérdést is felvet, pénzügyi oldalról is érdemes megvizsgálni azt, hogy most hogy áll az AI, és hogy valójában mekkora érték van a mesterséges intelligencia irányzat, ágazat vagy trend mögött.
Kis kitétel, és nagyon fontos, szeretném rögtön leszögezni, hogy az, hogy valaki mit lát a saját Facebook feedjén, vagy a saját social media felületein, az korán sem mérvadó a világ menetét tekintve, hiszen pontosan arra épülnek ezek az algoritmusok is, hogy ezt a buborékot fenntartsák, de azért nagyon-nagyon érdekes azt látni, hogy még mondjuk 2-3 évvel ezelőtt alig-alig jött velem szemben a social media felületeken, ezen belül is Facebookon bármilyen AI kapcsolatú hirdetés, addig mára ott tartunk, hogy egy görgetés alatt legalább 3-4 féle különböző apró pici, és ez a fontos, majd innen akarom kibontani, forradalmi AI megoldást kapok, a kedvencem, amikor azt írják, hogy minőségi AI tartalom, azért ez még nagyon-nagyon messze van, és ezen még mindig mosolyognom kell, és rendre nyomok egy nevető smiley-t az összes ilyen hirdetésre, csak azért, hogy lássam, hogy mennyi jön még, elképesztő mennyiségi jön még, és a kicsiség itt azért érdekes, mert nem nagyon emlékszem az utóbbi 10 évben olyan ipari területre, amiben ennyi pénz van, és erről fogunk mindjárt beszélni, hogy Jézusom, libavőrös lettem, hogy mennyi pénz van most az AI-ban, az elmúlt 3 évben, az elmúlt pár évben mennyi pénz van az AI-ban, és közben olyan szereplők, tényleg nem létező méretű szereplők vannak itt, mint a Google, az Amazon, az Apple, a Microsoft és az összes technológiai óriás itt van, és közben mégiscsak ezek az apró pici írjál új posztszöveget a Facebookra, meg indíts saját AI marketing ügynökséget és előzd be a konkurenciát típusú apró pici dolgok is megélnek, és közben a partvonalon pedig majd mindjárt beszélünk a hardveres és egyéb megoldásokról is. Tehát ezzel az egészen azt akarom mondani, hogy valami akkora menetben van most az AI, hogy egész egyszerűen van hely a gigászok mellett, tehát amikor egy piacra belép egy Google, egy Amazon és egy Microsoft mondjuk, akkor ott nagyjából az a piac meghal. Tehát egy-két jó ötlettel lehet startuposit játszani, egy-két tényleg olyan dologgal vagy részmegoldással, amire egyik sem gondolt, és ez egy nagyon fontos szó még, tehát az egyik gigász sem gondolt még, azzal még ott lehet pénzt keresni, de általában akkor ez úgy elhal, és akkor ott szépen ők bedübörögnek, elveszik a piacot, lefejlesztik. Jó napot kívánok! Az is különösen érdekes, hogy úgy néz ki, mintha a Google egy picit elaludt volna, és aki mindig aludni szokott, és aki gyakorlatilag lassan kell föl, és csipkerózsikaként élte végig az elmúlt 15 évet, a Microsoft az, aki az élén lovagol ennek az egész AI hype-nak, ugyan nem ő maga, hanem egy nagyon okos és nagyon ügyes felvásárlással, ugye az OpenAI-jal lett az első és lett a legnagyobb durranás ChatGPT, DALL-E és a társai, de egész egyszerűen akkora a hype, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokan elférnek, és közben elképesztő mennyiségű pénzek pazognak.
Számszerűsítjük is kicsit arra, hogy miről beszélgetünk, amikor nagy összegekről szól a szó, és nagy összeg alatt itt valójában tényleg az a bűtletesen nagy szám kell, hogy megjelenjen előttünk, amit az elmúlt 3 évben beleöltek ebbe a piacba, ez egy 330 milliárd dolláros befektetési tömeg, ami beáramlott az AI piacra, ez több mint 26 000 AI fejlesztő startupot érintett, ez, és együttesen az előző időszakhoz képest egy kétharmados növekedés, tehát egy bő 60-70%-os növekedést lehetett tapasztalni ezen a piacon. És mindemellé, ugyebár az AI nagyon sok ígéretet jelent, és nagyon sok fejlesztő, nagyon-nagyon-nagyon sok érdekességet mond el arról, hogy az ő különleges algoritmus rendszere mit fog tudni hozni, hogyan fogja átalakítani a piacot, és hogyan fogja megreformálni a piacot. Nyilván nincs olyan recept erre, amit most lehet látni, és nem feltétlenül lehet tudni azt, mint mondjuk régebben az egyes készülékeknél, egyes szoftveres megoldásoknál, egyes fejlesztéseknél, hogy melyik az a garázscég, melyik az a startup, melyik az a kezdeményezés, vagy melyik az az ötlet, ami majd meghatározza a jövőt. Azt meg végképp nehéz megmondani, hogy a valódi érték, a valódi nyeresége az hol fog megjelenni, és melyik fejlesztés, melyik befektetés fogja majd visszahozni ezt az egyébként bődöletesen nagy összeget, és mekkora része ennek az összegnek igazából elégetett pénz. Úgyhogy a befektetők elvárásait a legtöbb vállalat pedig nem is nagyon tudja még egyedül teljesíteni. Úgyhogy innentől kezdve pedig most mindenki a befektető oldalon legalábbis egy elég erős várakozási irányt vett fel, és ez egy komoly nyomás jelent egyébként a kisebb nagyobb cégekre is. Most az AI piac jelen pillanatban ott tart, hogy mindenki a pénzt várja vissza, de senki nem tudja megmondani azt, hogy mi az a megoldás, legalábbis valójában senki nem tudta még megmutatni eddig azt, hogy mi az a megoldás, amivel az AI-ból valójában pénzt is lehet nyerni.
Igen, és hogy egy picit kontextusba szeretnénk helyezni ezt a 330 milliárd dollárt, akkor ez nagyjából a teljes magyarországi GDP, tehát amennyiért mindannyian dolgozunk, másfél-két év teljes magyarországi GDP, attól függ, hogy melyik éveket nézzük, tehát ennyit öltek bele ebbe a szegmensbe, és ugye az a probléma, hogy nincs meg az arany tojás tojó tyúk. Tehát ott van a Stable Diffusion, aki az elsők között volt a képgenerálásnál, az AI platformon, nagyon-nagyon jó dolgokat csinálnak. Ugye ott van az OpenAI, aki mind a large language modellekkel, a nagy nyelvi modellekkel úttörőként belépett a ChatGPT-vel. Ők se tudják a Microsoftnak azt mondani, hogy hello apuci, egészen biztosan a ChatGPT-ből, a képgenerálásból, vagy majd a Copilot-ból, ami most már ugye beépül gyakorlatilag rendszer szinten a Microsoft termékekbe, abból lesz a nagy pénz. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez csak, és mutattam az idézőjelet, mert egy nagyon fontos csak, de egy olyan mellékzöngéje lesz a Microsoft termékeknek, amikkel el lehet őket még adni, és továbbra is lesz valami olyan érték benne, vagy mellette, vagy olyan hozzáadott érték ezeknek a szoftvereknek a Copilot AI megoldásokkal, ami miatt még a vállalatok, vagy akár magánemberek is megveszik maguknak, mondjuk a Microsoft 365 szoftvercsomagot, de közben olyan hardware megoldásokkal is találkozunk, ha már a Peti említette a hardware megoldásokat is, amik irtozatosan nagyot igényelnek, aztán óriásit buknak, hiszen itt van a Human-i, amit annó Apple-ös és Google-ös óriási nagykutyák alapítottak, és azt mondták, hogy valami csodálatos AI terméket, hardware-es fizikai AI terméket fognak létrehozni, indultak egy nagyjából 130 millió dolláros befektetéssel, és amikor még semmiük nem volt, de konkrétan még egy mutogatható termék sem, akkor hirtelen 100 millió dollárral beszálltak további nagykutyák, és közel megduplázta a Human-i a befektetését úgy, hogy konkrétan még semmit nem tudott letenni az asztalra, és közben eljutottunk oda, hogy amit letett az asztalra, az a kis AI hardware, ami a tenyerünkre vetíti ki projektorként a dolgokat, az üzeneteket és minden mást, kiderült, hogy egyáltalán nem jó használni, egyáltalán nem gyors, és gyakorlatilag bármilyen kicsit szofisztikáltabb jelenlegi AI szoftveres megoldás tudja azt, amit a Human-i amúgy 750 dolláros eszköze, amihez még kell egy 25 dolláros havi előfizetés is, hogyha működtetni akarjuk, de lassú, nem jó felhasználói élmény, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy egy óriási bukás lesz, tehát ilyen szinten tart most. Ilyen szinten tart most ez a hiszti, tényleg csak ismételni tudom magam, nincs meg az arany tojás tojó tyúk.
És egyébként a hardware gyártók is próbálkoznak sokféle megoldással, ugye az egyik a Humane volt, amit most Feke is említett, ők egészen konkrétan ötvözik a szoftveres előfizetési díjakat, az előfizetési megoldásokat, egy, mondhatjuk azt, hogy igen, csak drága hardware-rel, ehhez képest van olyan gyártók, például a Rabbit nevezetű terméknek, a Rabbit R1 nevezetű kis szintén hordozható AI eszköznek a gyártója, akik szimplán csak egyszerű díjért szeretnék odaadni a mesterséges intelligenciát, ami megváltoztatja az életünket. és ez volt az első kitűzászlós hajó kitűn termék, amit egy átlag felhasználó nem csak, hogy mint szoftvert, vagy mint egy webes szolgáltatást látott, hanem egész konkrétan meg is tudott volna akár, vagy tud akár fogni, mert nyilván ezek a termékek már kaphatóak, de mindkettőről az első tesztek alapján azt lehet elmondani, hogy inkább csak egy ígéretet vásárol az, aki ezeket az eszközöket megveszi. Jelen pillanatban, és nyilván ez ugye, ebben ugye benne van az is, hogy első generációs termékekről beszélünk, de jelen pillanatban ezek a termékek nem túl kifinomultak, nem túl jól használhatóak, nem túl kellemes a használatuk. Nagyon-nagyon sok teendő van még egyébként az ilyen önálló AI eszközök fejlesztésében, ha ez a termékvonal megmarad, és mindemellett az AI pedig nem tudja azt teljesíteni, amit egyébként elvárnak tőle, hogy egy ténylegesen digitális asszisztensként funkcionáljon ezekben az eszközökben. Ezzel szemben, vagy ezzel együtt ugye, ahogy látszik, a nagyobb gyártók, vagy nagyobb cégek inkább arra koncentrálnak, hogy csak szoftvert biztosítsanak, csak szoftveres oldalról, csak szolgáltatás oldalról közelítsék meg az AI rendszert, és ugye éppen ezért az említett Copilot is egy olyan megoldást kínál, valamint a ChatGPT is, hogy ha fejlettebb funkciókat, többet és jobbat szeretnénk, mint amit az ingyenes változat, mondhatjuk azt, hogy a behetetés kínál nekünk, akkor bizony iratkozzunk fel havidíjas formában, és ugye az első körben, amikor még az AI berobbant a nagyvállalatok életébe, és a nagyvállalatok elkezdtek házalni ezekkel a szolgáltatásokkal, azt gondolhattuk, hogy az ilyen világ megváltó megoldások, amik megírják helyettünk a szövegeket, megalkotják helyettünk a képeket, és megmondják a problémáinkra a megoldást, azok majd nagyon-nagyon sokba fognak kerülni. Ehhez képest igazából ezek a megoldások, ezek a szoftveres szolgáltatások, a prémium változataik is manapság egy, mondhatjuk, hogy egy vagy két jobb streaming szolgáltatónak az értékét, vagy az árát hozzák be havonta felhasználónként, ami azért valljuk be, hogy nem fogja egyhamar visszatermelni az a több évnyi GDP-nyi összeget, amit eddig a szolgáltatók, vagy amit eddig a gyártók beleöltek.
Igen, és úgy néz ki, hogy lassul a hype, úgy néz ki, hogy csendesedik ez a vihar, és azt mondják az iparági elemzők, hogy ez viszont baj, mert pontosan ez történt a 2000-es években a dotcom bluefinál is, amikor egész egyszerűen a piac rájött, hogy talán mégsem akkora üzlet, hogyha valaminek a nevében benne van az, hogy internet, talán mégsem akkora üzlet, hogyha valaminek benne van a nevében, hogy AI. Meglátjuk, nagyon-nagyon rosszat tenne a világgazdaságnak a jelenlegi állapotunkban, hogyha ez a lufi is kipukkanna. Reméljük, egy kicsit ügyesebben fognak fékezni az olyan nem létező méretű vállalatok, mint a Meta, a Google, az Amazon és társaik.
Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
Nekem van egy ilyen szeretve gyűlölle kapcsolatom a Google TV-vel, Android TV-vel, nevezzük bárhogy, most már Google TV, annak idején Android TV-ként indult, és azért, mert emlékszem, amikor én még építettem egy Asus PC-t, egy rendes asztali PC-t, ugyan egy kisebb méretű, tehát egy ilyen kicsit csinosabb csecsekis házban, de csak azért, hogy a különböző digitális felvételeket és digitális dolgokat soha nem torrenteztem, itt szeretném kijelenteni bíróság előtt is tisztán, le tudjuk játszani otthon, és aztán egyszer csak jött egy cég, a Google, aki azt mondta, hogy figyú, van itt egy olyan megoldás, amiben végül is mindent meg tudsz csinálni, amiért te PC-t építettél volna, meg amiért ilyen-olyan Blu-ray lejátszókat vettél volna, közben pedig felnőttek tényleg nem létező méretű cégek, mint a Netflix, az Amazon, a Sky Showtime és az összes olyan szolgáltató, ami adja nekünk pénzért, vagy akár ingyen, hiszen olyanból is rengeteg van a szórakozást, és olyan jó lett volna felokosítani a buta tévéket, de ez annó nem volt egyszerű, aztán az Android TV elindulásával nagyon-nagyon jónak tűnt a dolog, és én azt látom, hogy behalt, ugyanis a környezetemben van két Android TV box a Xiaomi-tól, és vannak mondjuk Sony TV-k, amikről tudok nyilatkozni első kézből, amik mind-mind nyers, tiszta, puritán, nem nagyon piszkált, a Xiaomi esetében egy kicsit, a Sony-nál szinte egyáltalán nem piszkált Android TV-t, és aztán most már Google TV-t futtatnak. Nem látom azt a nagy forradalmat, és most közben mégis úgy néz ki a nálunk lévő tesztkészülékünk alapján, hogy a forradalom nem is, de egy ilyen progresszió, egy fejlődés van ebben, ha a Google-től vásároljuk a hardvert is, ugyanis úgy néz ki, hogy azért ez a Google Chromecast HD, amit most megnézünk így a tesztben, az egészen okosnak tűnik, pláne ahhoz képest, amiket én látok nap mint nap. Tegyük hozzá, 3-5-6 éves régebbi modellekről van szó.
Gyorsan szögezzük is, a név, a Chromecast név egy egészen külön műfaját jelentette korábban az okosításnak, a TV okosításnak, vagy a monitor okosításnak. Eleve a Google Chromecast, mint hardware és mint szolgáltatás erre épített, tehát, hogy mondjuk egy YouTube videót, egy ilyen kis csatlakozatot, egy HDMI csatlakozatot pici eszköz segítségével, ami azonos wifi hálózaton van, mint mondjuk a telefonunk, vagy a laptopunk, vagy a tabletünk, egy YouTube videót, egy Chrome böngésző képét, vagy bármiféle elsődlegesen Google szolgáltatást ki tudjunk dobni egy képernyőre, anélkül, hogy azon a képernyő előtte be kellett volna jelentkeznünk bármivel, anélkül, hogy azon a képernyő előtte bármi komolyabb beállítást el kellett volna végezzük, vagy hogy egyáltalán okos legyen bármilyen szinten az a képernyő, és innen indult a Chromecast vonal, ami igazából az első három generációban egy egyszerű kis tányér, vagy kis korong alakú eszköz volt, amiből kilógott egy HDMI kábel, és jelenleg sincs ez másképp, a negyedik generáció az, ami most nálunk van, pontosan ugyanúgy néz ki, egy szofisztikáltabb, letisztultabb dizájnt kapott, de igazából már ott tűnik picit másnak a hardveres és szoftveres kínálat, hogy ehhez bizony már jár egy távirányító, amin azért a klasszikus TV kezelő gombok közül néhány megtalálható, illetve dedikált Netflix és YouTube gombot, valamint egy Google Assistant gombot is kapunk. Mert hogy maga az eszköz, amiről most beszélgetünk, ugye már említett Google TV nevezetű szoftver tudja, tehát a Google egyszerűen úgy döntött, hogy a 2023-as évtől már nem fog Chromecast-tal szimplán, tehát vagy egy ilyen egyszerű kis eszközzel bohóckodni, és picit megerősíti ezt a termékvonalat is, és Android 12-es alapú operációs rendszert kapunk rögtön ebből a korongból, mert egyébként egy USB-C kábel segítségével egy tábba dugva tudunk üzemeltetni. Tehát, amit most itt kapunk ebben a kis csomagolásban, az igazából kiviteltől függően egy Full HD vagy akár 4K felbontású videók lejátszására is képes androidos eszköz, és nemes egyszerűséggel csak azért hívjuk androidosnak, mert az androidos szoftverek egy jelentős részét Google Play áruházról letöltve tudja használni az átlag felhasználó. Ennek az eszköznek gyakorlatilag tényleg csak az a funkciója, hogy bármilyen kijelzőt, ami HDMI-vel rendelkezik, okos TV-vé tudjuk tenni, vagy akár némi kompromisszummal ugyan, de egy mondjuk az, hogy okos játékkonzollá, androidos játékkonzollá, és nagyon-nagyon szájhúzva, illetve fokhúzva, pedig már-már számítógéppé is tehetjük, ugyanis a Chromecast 4, akár a HD, akár a 4K változatot nézzük, képes kezelni egyébként USB elosztókat, USB hubokat, és külső hardvereket is, tehát az említett felhasználási mód, miszerint a különféle egyéb forrásokból beszerzett filmek, videók, képek lejátszása, vagy zenék lejátszása, pendrive-ról is nagyon-nagyon egyszerűen megtörténhet, az eszköz tökéletesen kezel ilyen jellegű hardvereket is, sőt, akár még webkamerákat is, tehát ha bármiféle tartalék, vagy elfekvőben levő kijelzőnket, régi tévénket szeretnénk egy kicsit okosabbá, sőt sokkal okosabbá tenni, akkor ezek az úgynevezett tévéokosító eszközök azok, amik képesek ezt megtenni, és ebből a Google ilyen szempontból egy picit magasra is teszi a lécet, mert hogy egy picit önálló számítógép nyilvánvalóan nem egy ténylegesen PC funkciókkal rendelkező eszköz, de Bluetooth eszközöket nagyon jól kezelő, tehát szövegbevitelre is alkalmas, perifériákat is jól kezelő, tehát billentyűzetet, egeret, kontrollert is jól kezelő eszközről beszélgetünk, és a Google név az, ami számomra egy picit megnyugtató abból a szempontból, hogy szoftveres támogatást is ennek megfelelően kompatibilis alkalmazásokat a jövőben is láthatunk ezeknél az eszközöknél. Ugyanakkor azért azt sem kell elfelejtenünk, hogy több száz olyan projektje van a Google-nek, és a Google TV is egy ilyen kicsit mostoha gyereknek tűnik sokszor, de több száz olyan projektje van a Google-nek, amit nemes egyszerűséggel ott hagytak az út szélén, és hagytak elhalni, vagy akár le is zártak. Vélhetően azért a Google TV nem erre a szintre fog jutni, és jó látni azt, hogy azért a gyártó maga is szeretne ebben legalább egy pici hardveres megoldással, és egyébként egy megfizethető hardveres megoldással, de jelen lenni.
Igen, és itt hagy gomboljam hozzá, hogy itt látok alapvetően fejlődést, tehát hogy míg mondjuk a Xiaomi TV-nél vagy a Sony-nál egész egyszerűen ugyanazokat az applikációkat látom, és 90%-a. Személy szerint engem nem érdekel, tehát nem azt mondom, hogy haszontalan, engem nem érdekel azoknak az alkalmazásoknak, és nem bővül, nem nagyon jönnek szoftver frissítések. Értem én, hogy ez egy 6-7 éves mondjuk a régebbi TV-boxom. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy ez csak és kizárólag a Xiaomi hibája, de az, hogy az alapvető rendszer frissítések nem érkeznek meg, ellenben a Google által kiadott Chromecast-ben már több applikáció van, és a frissítések is valószínűleg jobban megjönnek, mindenképpen egy kicsit nagyobb bizalmat ébreszt az emberben, de ettől függetlenül maga az eszköz piszok egyszerű, gyakorlatilag amit bedugunk a tévébe, az úgy néz ki, mint egy ilyen kis mini szappan egy dróttal, bedugtuk, el is felejtjük, és onnan csak az amúgy műanyag, de teljesen jól használható távirányító lesz az, amit napi szinten tapicskolni fogunk. Tehát a felhasználói élmény, maga a használat, maga az, hogy hogyan működik, és tegyük hozzá, hogy hogyan működik a Google ökoszisztémában a Chromecast, tehát az összes kis hangszóróval, ugye a Nest hangszórókkal, vagy akár a termosztátokkal, vagy akár a Pixel fülhallgatóval, tehát hogy az ökoszisztémában hogyan illeszkedik be egy Google által gyártott hardware, az mindig-mindig sokkal könnyebb lesz, mint mondjuk az én Xiaomi TV boxomon keresztül vezérelni a Xiaomi appal, a Google Home applikációval összehangolva a Xiaomi okosizzót, amivel azért még mindig 2-3 hetente újra meg kell küzdenem, és újra ki kell kapcsolnom, és be kell kapcsolnom, mármint áramtalanítani kell az izót, hogy ismét fölcsatlakozzon a netre. Tehát ez mind-mind olyan dolog, amivel azt tudom gondolni, hogy amit a Peti is említett, hogy évekig azt láttuk, hogy ez egy ilyen mostoha gyerek, és talán meg is fog halni ez az egész Android TV, abból a szempontból meg is halt, hogy Android TV-ként már nem nevezi a Google sem, hanem most már Google TV, de talán most azzal, hogy közben a streaming szolgáltatók is óriásira nőttek, közben a tartalom is egész egyszerűen döbbenetes mennyiségű és minőségű lett, tehát az, hogy egy ilyen kis eszközzel HD-ben, de már ugye van 4K-s verzió, 4K-ban tudjuk élvezni a streaming szolgáltatókat, ez egészen döbbenetes, és közben tegyük azt is hozzá, hogy nem kell bokáig lenyúlnunk a gatyánkba, hogy megvegyünk egy ilyet, nem tartozik a legdrágább eszközök közé, tehát tényleg, ha van egy 2-3 évvel ezelőtti jó minőségű, akár nem okos, bár az kétlen, mert hogyha egy jó minőségű tévénk van az elmúlt 5 évből, az valamilyen szinten okos lesz, de ha mondjuk nem vagyunk megelégedve a szoftveres megoldásával a tévének, egy univerzálisabb megoldást keresünk, vagy akár csak több Google hardware-t használunk otthon, az előbb említett hangszórókat, termosztátot, stb., akkor bizony-bizony egy ilyen Chromecast-tel tök egyszerűen, mutatom az idézőjelet, már-már Apple-szerűen tudjuk integrálni a szórakozást is az életünkbe, és ez mindenképpen reményre ad okot, de azt kéne egy kicsit, hogy fölkössék a gatyájukat a többi ilyen Google TV hardware gyártók is.
És ezért ezt mindenképpen el kell mondanom még a végére, hogy szoftveres oldalról is fel kell kössön mindenki a gatyáját, mert hogy bár van egy-két olyan okos TV megoldás, amit én kifejezetten preferálok is, erre most nem fogok kitérni, a Google nagyon-nagyon sokat lépett előre abban, hogy hogyan kell tisztán, jól kezelhető és jól átlátható szoftvert úgy megépíteni, hogy adott esetben még a jövőre nézve, mert jelen pillanatban még azért kétségén vannak, de a különféle streaming szolgáltatókat egyesítve egyetlen felületen keresztül megkapjuk mindazt, amit szeretnénk nézni, vagy szeretnénk folytatni, vagy szeretnénk egyetlen csak böngészve megismerni. Úgyhogy abszolút jól látszik, hogy a Google TV arra lett kifejlesztve, és arra lett továbbfejlesztve, hogy az okos tévék helyét, ha nem is teljesen átvegye, azért legalább pótolja néhány esetben. A hardware mindenképpen jól működik ezen a téren, tehát bár nem egy kifejezetten nagy erőgép, de azért arra, amire most szüksége van, arra, amire ennek a szoftvernek szüksége van, teljesen jól teljesíti. Árban nem szálltak el, a 4K-s változat azért egy picit húzósabb, de még mindig megfizethető, a HD pedig szerintem egyenesen ajánlható ezen az árszinten. Mindezzel együtt pedig a Google teljes szolgáltatás csomagját is figyelembe véve, és azt, hogy milyen jól és egyszerűen működik ez az eszköz, szerintem kifejezetten ajánlott, főleg akkor, hogyha szeretnénk a régi szoftvert lecserélni, vagy mondjuk egy okosítást szeretnénk akár az otthoni vagy irodai környezetünkben megejteni.
Ennyire volt időnk, hamar eltelik ez az egy óra ilyenkor az iFaterben, mindenképpen jó, hogy láttam élőben újra a Chromecast-et, és rájöttem, hogy az én dolgaim, mármint hogy a Google TV dolgaim öregek, de természetesen a neten, az iFater.net oldalon, a Facebookon, Instagramon, TikTokon ott vagyunk, lehet ott is minket követni. Itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk.
Sziasztok!
Szevasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.